Szeretettel és örömmel köszöntelek újra, így együttesen is benneteket. Dániel könyve 6. fejezetéhez. Igen. Dániel könyve 6. fejezetéhez szeretném, ha irányítanánk a figyelmünket. Jó így? Ugye lassan 2 éve, hogy a szombatiskolánkban is foglalkoztunk Dániel könyvével, de amiről ma szeretnék szólni, összesen az egész 4 év alatt egyetlen egy kérdés érintette csupán. Én viszont most egy rövid órát szeretnék rászánni. Dániel könyve 6. fejezetéhez lapozzatok, legyetek szívesek, és ezt a fejezetet szeretném a tanulságaival együtt átgondolni. Amikor Dánielről beszélünk, akkor általában a proféciái jutnak jobban eszetekbe, vagy pedig a személye? Ugye mind a kettő érdekes, mert valamikor a konkrét a dánieli proféciák és jelenések könyvével való folytatása jut eszünkbe. Én most arra szeretném a figyelmünket irányítani, és tudjátok, hogy én szeretem a proféciákat, de most inkább a személyes oldalát hadd emeljem ki, hogy és tudom, hogy a szombatiskola is azért tud egy kicsit tartalmasabb lenni, mert beszélgetés van benne. Ezért most engedjetek meg néhány egyszerű kérdést, hogy amikor Dániel személyére gondolunk, vagy gondoltok, milyen az ő jelleméről milyen tulajdonságok jutnak eszetekbe? Milyen jellemtulajdonságok jönnek elő bennetek Dániel személyére gondolva? Egyet-egyet említsetek. Hány évet? Igen, köszönöm. Hány évet töltött Dániel próféta, úgymond, hát elhurcoltatásban, vagy egyfajta kényszerű migrációban, tehát idegen szolgálatban? Tehát hány éves korába vitték előtt? Tessék? Körülbelül 17 éves fiatalemberként, ugye a társaival együtt vitték a babiloni udvarba, és már a babiloni birodalom is hanyatlóban volt, amikor ő még mindig szinte a legfelső vezetésnek szolgált. Tehát különös az ő személye, nagyon sok részletet nem ismerünk. Gondoljátok meg, hogy ott tölt 70 évet. 70 évet, tehát fiatalként, gyermekként szinte oda kerül, és ott öregszik meg. Ott megy el az élet évtizedei fölötte. Tehát ezt nem lehet leírni igazából, hogy telnek a napjai, 70 év napjai. Annyira csak a sarkos egy-egy jellegzetes részét domborítja ki Biblia, és azért szeretném így érzékeltetni, hogy nem tudom mennyire tudjuk a napi beosztását, vagy az életvitelét. Egy-egy mozzanatáról tudunk. És például a mai nap is, mindjárt az imádságáról majd. Tehát néhány tulajdonságot említettél, mi az, amit még említhetnénk? Milyen tulajdonság, jellemtulajdonság jutna még eszetekbe Dánielről? Igen. Például bátorság. De ez a bátorság, ez mivel társult Dánielnek a bátorsága? Alázottal. Sőt, szelídséggel. Tehát szeliden volt bátor, ami egészen ritka tulajdonság az emberek között, mert általában a bátrakról inkább a kihívó bátorságot ismerjük az emberek között. De az, hogy szelíd, a szelídről meg nem érezzük, nem gondoljuk azt, hogy bátor. Tehát néha ezt ilyen ellentétesnek láttatjuk, vagy látjuk magunk között, vagy az emberek között, de ő szelíd és bátor volt egyszerre. Vagy alázatos, de mégis szilárd, sziklaszilárd. Tehát különös ötvözete volt a szép arányos jellemnek. És egy óriási példa az, hogy amikor a hívő ember, vagyis az ő személye, és az Istene közé akart állni egy földi hatalom, akkor az ebben való példaadása is egyedülálló, és ahogy ezeket a helyzeteket ő vagy a társai megélték és kezelték. Tehát, hogy nem félt, ugye a királyi és az uralkodói tekintélytől, amikor az Istenével való kapcsolata veszélybe került. Több történet is ugye van itt Dániel könyvében erről. Egy házi feladatot is szeretnék adni nektek, hogy amit most nem fogok én tárgyalni, olvastátok már végig Dániel könyvét? És ugye ezt tudjátok, hogy a fejezetek azok eléggé össze-vissza vannak? Sorba raktátok már? Ez a házi feladat. Rakjátok sorba, hogy Dániel könyvének a fejezetei hogy jönnek időrendi sorrendbe. Mert nem időrendi sorrendben vannak a fejezetek. Tehát ennyi csak, ha eszetekbe jut, hogy otthon gyűjtsétek ki, olvassátok el, nézzétek meg, hogy egyik-másik fejezet hogy következne időrendi sorrendbe. Mert nem úgy van. Tehát ez a hatodik fejezet, ez később történik például, mint a hetedik fejezet. És ha az ember csak olvassa, ez nem tűnik fel. De így olvassátok el majd, és honnan lehet ezt tudni? A királyok uralkodás neveit és az uralkodási éveit, amit a fejezet eleje jelez, ezt szépen rakjátok össze. Ez lenne csak a házi feladat. Ugye, amikor hatodik fejezetet olvassuk, ez már az életének az időskori részéről szól, mert Dáriusz, ugye, milyen uralkodó volt? Babiloni? Nem. Már itt Babilon lehanyatlott, már a médek. És Dáriusz után ki következik? Perzsák, Círusz. Tehát ezeket a részeket érdemes majd nézni, hogy egy kicsit az uralkodás évek, de ezek nyilván egy ilyen történészi szempontok, mi a lelki tartalommal fogunk most foglalkozni egy kicsit. Tehát a hatodik fejezet az a tanulság, ami a történelem végén nekünk, a napjaink tanulságát szeretném majd azért ebből kiemelni. Azt olvasok, hogy ugye a múltra nézve látható, hogy Dániel a babiloni udvarban megbecsült ember volt, tehát szerették őt. Annak az okát tudjuk, hogy azért megfejtette a király álmát, ami a leghíresebb profétikus álom volt. Személyes hozzáállása az államügyekhez becsületes és tiszta volt. És itt, amikor Babilon lehanyatlott és a méd Dáriusz került uralkodásra, azt olvassuk itt mindjárt az első verstől, hogy tetszett Dáriusznak, és rendelt a birodalom fölé 120 tiszttartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy Dániel volt. Tehát elhelyezi az ő helyét és szerepét és feladatkörét. Ugye a 120 tisztartó, tehát ha úgy tetszik miniszterelnök fölé helyezik az uralkodó Dáriusz Dánielt, és azt olvassuk, hogy tehát neki kellett számot adjanak a 120 közül a megfelelő hányad, hogy a királynak semmi károsodása ne legyen, akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Tehát nagyon különleges Dánielnek a helyzete. És tudjátok, hogy az emberek milyenek, hogyha valaki valamiben egy kicsit kitűnik, akkor mi jelenik meg a környezetében? A legtermészetesebb irigység sajnos a Földön. Hát persze itt is. Meg hát ismerjük a történetet, és ismerjük az élet valóságát. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, igen, ezt olvastam, akkor az igazgatók és tisztartók, negyedik verstől, igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. Hát ez egy egészen különleges leírás, mert hát ki az az ember, aki ne hibázna? Még a világban is, amikor valaki dolgozik egy szakmában, vagy bármilyen foglalkozásban, szokták mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Aki valamit dolgozik, az hibázik. Tehát egy ilyen közmondássá vált az, hogy elnézzük azért, ha valaki valamiben hibázik, csak legyen kész a kijavításra. Tehát ne akarja megvédeni a hibát. Itt viszont olyan különös ez a leírás, nem tudok mélyebbet mondani, mint ahogy a Szentírás azt mondja. De hát, hogy okot akartak találni ellene. Miért? Azért, hogy ő ne maradjon fölöttük lévő. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében, vagy Istene törvényével kapcsolatban. És egy egészen különös ez a történeti rész, amikor itt ugye ismeritek jól, majd lesz mindjárt olyan kérdésem, ami a tanulságokat kiebb emeli, akkor azok az igazgatók, tisztartók, ugye berohantak a királyhoz, nyilván hát nem ez a berohanás kell elképzelni, hogy ma szoktak emberek itt berohanni, de azért a sietség mögött volt már egy ilyen miniszteri gyűlés, ha lehet így mondani, mert ők itt elmondják, hogy amikor bementek a királyhoz, és azt mondják, hogy Dárius király örökké élj, tanácsot tartottak az ország összes igazgatói. Tehát itt megvan a háttér, ami után ugye sietve akarják elérni ezt a rendeletet, amit itt kicsikarnak. Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék. Hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől, vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Ugye a halálos ítélet volt az oroszlánok verve. Tehát itt többet mondanám a fiatalabbaknak, hogy itt többet lássunk, mint ilyen egyszerű mesetörténet. Ugye itt azért a halálos ítéletnek ez volt az eszköze. És a tanács miről szólt? Különös, mire alapozták ezek az igazgatók és tisztartók, az ország vezetői az ő tanácsukat? Mivel nem találtak Dániellel szemben semmi kifogásolni valót, pedig hadd kérdezzem, az emberek, ha akarnak, tudnak faragni vádat? Hát még Jézus ellen is tudtak. Hát Jézus ellen is hamis tanúkat tudtak fölállítani. Vagy Pálnak is gyülekezetből jelent meg az a hír Pál ellen, hogy a jelen volt a erőtelen és beszédes silány. Hát szóval az emberek, ha akarnak, tudnak mondásokat faragni bárki ellen. Itt mégis olyan különös a leírás, hogy Dániel ellen a munkájában, az állami tisztviselői munkájában nem találtak semmi hibát. És maguk is elismerték, hogy na ott nem tudnak. Nyilván ez nem arról szól, hogy mondjuk nem botlott meg, amikor ment a lépcsőn, vagy esetleg egy írást esetleg nem kellett kijavítania. Most ezt csak én találom ki természetesen. Tehát valószínű előfordulhatott ilyen is. Szokták mondani, hogy esetleg kalapáccsal nem ütött mellé, amikor ács volt. Már nem Dánielre gondolok. És miért ezt a rendeletet akarták kihozni, amit itt olvasunk is, hogy senki ne kérhessen semmit embertől, vagy az Istenétől a királyon kívül. Ennek a királyi, tehát a Dárius ugye a médek uralkodója volt, és a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye a világhírű. És innen jelenik meg ez, hogy olyan rendeletet szerettek volna kreálni és létrehozni, amiben mire alapozták Dániel vádolhatóságát?
Hogy háromszor imádkozott naponta, négy színen.
Igen, a szobájában, de nyitott ablaknál, tehát gyakorlatilag finoman, de láthatóan. Tehát ő nem közszemlére tette magát, de nem rejtette el, hogy az ő kapcsolata az Istenével élő módon kívánja ezt fönntartani. Ha akarták, látták, ha nem akarták, nem látták. Tehát diszkrét, de végig egy nyílt jelzése volt az Istenével való kapcsolatának ez. Na most, akkor mire alapozták a vádolhatóságát? Az Isten iránti hűségét. Kitaláltak egy olyan jogszabályt, amiben biztosak voltak, ugye hát mondja, aki joggal foglalkozik, de így van, tehát kitaláltak egy olyan jogszabályt, amiben biztos, hogy Dániel bele fog bukni. Szóval itt azért Dánielt ismerniük kellett ezeknek a tisztartóknak, hogy erre a jogszabályra úgy tekintsenek, hogy ez biztos a vesztét fogja okozni. Mert nem fogja bezárni az ablakot, nem fogja abba hagyni az imádságot, nem fog lemenni helyette majd a pincébe. Tehát megtehette volna? Imádság maradhatott volna? Tehát hát most akkor változtatunk az eddigi szokásunkon, most nem úgy tiszteljük az Istent, ahogy eddig, hanem majd másképp alkalmazkodunk a rendelethez. Dániel nem. És ez volt az, ami a földi rendeletben olyan különös volt, hogy a Dánielnek az Isten iránti hűségét célozta meg. És tudták, hogy Dániel hűséges marad, ismerték a múltját, és ebből fakadt az, hogy ismerték már a jövőt is akkor. Tehát arra építenek, hogy nem fog változtatni a szokásán. Mert hogyha most változtat a Dániel a szokásán, akkor ez a rendelet mit tud elérni? Gyakorlatilag semmit. Nem volt, nincs értelme. Na most egy egész országban kihozni egy rendeletet azért, hogy egy embert megfogjanak, akire haragszanak, a többi embernek érzékeny volt ez a rendelet? Teljesen közömbös, abszolút. Nem is érdekelte a tisztartókat, hogy a többi ember mit csinál. Ez a rendelet Dániel ellen szólt. A többiek fölött is meghozták ezt, érintette őket, de senki ezt nem kérte számon mástól. Csak Dánieltől akarták számon kérni. Miért zavar az, ez csak egy kérdés, hát miért zavar az bárkit ezen a világon, hogyha valaki hűséges és megbízható? Vagy valamit következetesen és jól szeretne képviselni? Miért zavar az bárkit? Önmagában a másság? Hát Jézus is más volt, ő bűngyűlölő volt a bűnszerető emberek között. Mégis közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt. Nyilván, mert érezték, hogy Jézus a mentő szándéka az átjött az ő lényén és jellemén. Miért? A következő kérdésem, mindjárt olvasok is tovább a 8. verset, hogy miért lehetett rávenni vajon egy ilyen uralkodó Dáriuszt, hogy egy ilyen törvényt kiadjon? Hogy lehetett egy ilyen uralkodót rávenni egy ilyen törvény kiadására? Vajon mire? Most azért, ó király, erősítsd meg e tilalmat, add ki írásba, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Mi lehetett az ok, hogy Dáriusz erre rávehető volt?
Tetszett a királynak, hogy ő hozzáforduljon.
Úgy adták elő, hogy a királynak tetszen. Így van. Persze, így volt képviselve. És a király egy dolgot itt még nem sejtett. Mit? Ugye az, hogy de ez nem az ő dicsőségét szolgálja, mert úgy adták elő, mintha ez a királyi hatalom dicsőségét szolgálná, hogy erősítsük meg most. Mindenki figyelme, ó király, te rád fog terelődni, mert itt te vagy a legnagyobb uralkodó. Ugye ezt már Babilonból megszokták, ezt a fajta hódolatot. És most erősítsük meg a médek uralkodását hasonló módon. Nem gyanította itt még Dáriusz, hogy ez nem róla szól, hanem Dániel. Itt még nem gyanította. Dáriusz ugye adott írást és tilalmat, Dániel pedig miután megtudta, tehát ugye kijön a rendeleted, és Dániel mikor megtudta, mert a háttérben tárgyaltak a többiek, és különös, hogy lehetett úgy miniszteri tanácsokat összehívni, hogy ezt Dániel nem tudta. Ez is érdekes, ugye? Hogy ő, aki mindenki fejévé akarta tenni, ő Dáriusz, tudtak úgy nagy létszámban tanácsot tartani, hogy erről nem tudok. Nem tudom ennek a módját, csak életszerűen gondolkodom. Amint megtudta, hogy megíratott az írás, vagy még föntartom azt is, hogy esetleg tudta, de nem tett semmit. Hagyta folyni az eseményeket a maguk természetes medrében, ahogy a többiek ezt ellene koholták. És nem szólt, nem csinált semmit, ment bele az eseményekbe ő úgy csendben, és amikor megtudta, tehát ez is mint lehetőséget mondom, nem, anélkül, hogy tudnám biztosan, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakát. Ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiképpen azelőtt cselekszik. Ugye itt van, amiképpen azelőtt. Tehát ez a kis mondatrész jelzi, hogy nem változtatott a szokásán, hanem amiképpen az előtt. Tehát az állami királyi rendelet nem változtatta meg az ő Istenével való kapcsolatának a személyre szabott szokását. Akkor azok a férfiak berohantak, itt is hasonló intézkedéssel találkozunk, mint hogy a királyhoz is, ahogy olvastuk, hogy berohantak. Megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Istene előtt. Hát úgy életszerűen kezdek ezen gondolkodni, hogy milyen sokszor úgy vagyunk, hogy mi még amikor békeidőben imádkozunk, és szeretjük abba hagyni, hogyha másokat, esetleg mások szeme előtt vagyunk. Tehát nyilván Jézus is azt mondta, hogy menjünk be a belső szobánkba, ajtónkat zárjuk be, úgy imádkozzunk a mi atyánkhoz titkon. Tehát Jézus jelzi azért, hogy az igazi imádságnak megvan a személyre szabott természetes Isten és ember közötti területe, hogy az tényleg nem nyílt színre való, ahogy a később már a farizeusok ezt szerették, hogy nyíltan az utcák szegletein fennállva szerettek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Itt nem az imádságot szeretném elemezni, hanem Dánielnek a magatartását. De nyilván ez a Jeruzsálem felé való ablak, ez nem arról szólt, hogy provokálni akart bárkit, hanem egyszerűen ő tudta, hogy honnan jött, és milyen ígéret van a visszatérésre. Azért ezt az emléket hordozta. Tudjátok, hogy tehát itt a birodalmi helyzet, ahol most itt Dániel van, és Jeruzsálem között mennyi távolság van? 1500 kilométer körülbelül. Tehát 1500 kilométer. Azért az akkori viszonyok mellett is 1500 kilométert nem lehetett úgy megtenni mondjuk egy-két nap alatt, mint ma. Ott azért ahhoz kellett talán egy több hetes utazás. És még védelem is, mert ki tudja, mi vár rájuk. Nem voltak kiépített útvonalak úgy, mint ma. Tehát más volt. Tehát így azért az emlékezés érthetőbb, hogy ő Jeruzsálem felé tekintett. Hogy onnan hozták el, és oda van ígéret a babiloni fogság végén a visszatérésre. És akkor azok a férfiak, tehát megtalálták Dánielt, és bementek, és mondták a királynak, a király tilalma felől. Nem megírta le a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermében? Felelt a király, és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Valószínű még itt sem esett le a királynak, hogy mi történik. Erre feleltek és mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való. Tehát nem úgy mutatják be, hogy a miniszterelnökök fölé helyezendő uralkodó, hanem azt mondja, hogy leminősítsék, amennyire csak lehet most az uralkodó előtt, azt a hátteret hozzák elő, hogy az uralkodónak az érzelmeit nehogy a pozitív ragaszkodás öntse el. Azt mondja, hogy a júdabeli foglyok fiai közül való nem becsül téged, ó király. Tehát a szavaknak itt azért van súlya, tehát jól előadják az ő tervüket. Sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Tehát a valóságról beszámolnak. Akkor a király, amint hallotta, ezt igen restelkedett. Tehát itt jött rá a király arra, hogy ez nem az ő dicsőségéről, hanem Dániel megbuktatásáról szóló rendelet. Itt jött rá, hogy őt rávették igazából. De annyira erős volt a médek és perzsák rendelete, hogy itt nem volt min változtatni. Ugye erre emlékeztetik is a királyt. Akkor a király, mint hallotta ezt, igen restelkedett amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedett őt megmenteni. Milyen az, amikor a rendelet köti az uralkodót? Elég különös. Tehát ez volt a médek és perzsák törvény, hogy még az uralkodó se változtathatott rajta. Ekkor a király, ugye azon volt, hogy megszabadítsa, erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye. Hát, nem tudta. Hát dehogy nem, hát ő hozta nyilván. Csak sejtették, hogy szíve szerint azon lesz, hogy megszabadítsa őt. Tehát figyeljük meg, hogy a törvény mögött a személyes küzdelmeket, amik zajlanak. Nem tudom, mennyire szoktuk mi ezt látni hétköznapi ember szemével, hogy sokszor a törvények mögött milyen emberi szálak és küzdelmek húzódnak, a mai világban is akár. Van erről nekünk valami sejtésünk vagy fogalmunk? Hogy a nagy küzdelemnek ebben a mostani színpadán milyen a törvény és az emberi szereplők milyen küzdelmet vívnak? És azt mondja, hogy semmi tilalom van, vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szól a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe, tehát a halálos ítélet végrehajtása felé tolták. Szólt a király, és mondta Dánielnek, ugye ez a személyes rész. Megvan a rendelet, de a személyes rész az, hogy a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Milyen különös. Meghozatták azt a rendeletet vele, amivel ő se értette egyet, de kötötte őt már a rendelet, személyes üzenete pedig ez. Szabadítson meg téged az az Isten, aki miatt most én téged halálra kell adjalak. Hát ez milyen érdekes helyzet. De megindul a király szíve saját Dániel szolgája felé, akit ugye bevádoltak nála. És hoztak egy követ, oda tették a verem szájára, megpecsételték ugye gyűrűkkel, és hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozott a király az ő palotájába, és étlen töltötte az éjszakát, vigasságtevő szerszámokat sem hozatott maga elé, és kerülte őt az álom. Tehát ez az, amikor az emberi lélek nyugtalan, mert tudja, hogy nagy gazságra vették rá. És gondolkodik, hogy mi lenne a megoldás. És a megoldás már nem tőle függ. Tőle független megoldást kell keresni, mert itt ő már nem tehet. A tehetetlenség milyen különös. Azt gondolnánk, hogy a királyok milyen nagy lehetőségű emberek. Bábok. Legtöbbször bábok. A legnagyobb uralkodó bábok. Csak mi ezt nem tudjuk. És mikor hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez megy. A történetet ismerjük, majd mindjárt néhány kérdést felolvasok, csak hogy megelevenítsük ezt a fejezetet így részletesen újra. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek. Dániel, az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Különös ez az egész, hogy szomorúan, de azért úgy kérdez, mint akiben bízik, hogy hallani fogja Dániel. Nem csak a nevét mondja, hogy itt vagy, élsz még? Hanem olyan mondatokat mond, hogy ha ezt valami idegen fül hallja, akkor akár még nevetségessé is válhat miatta. Hát onnan úgy szoktak, szóval nem szoktak élve kikerülni ebből a helyzetből. És akkor Dániel szólt a királynak, király, örökkéj. Tehát különös ez a tisztelet, az az egyszerű tisztelet, ahogy a királyt méltó megszólítani. Az én Istenem elbocsájtotta az ő angyalát, és bezárt az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam ő előtte. És te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Egyszerű szavak, de világos, tiszta szavak. Akkor a király igen örvendezett, és Dánielt kihozatta a veremből, ugye a rendelet nem tudott végrehajtódni, mert egyszerűen nem ették meg, tehát a halálos ítélet nem fogott. Viszont azt meg, hogy most ő személyes más törvényt hozzon, azt meg nem akadályozhatták meg, mert rájött, hogy rászedték őt. És ez egy különös, hát ugye itt most mi nem támogatjuk a királyi bosszút, de itt ez történt, hogy látta, hogy a rossz indulatú vezetés egy ország élén nem fog dicsőséget hozni egy országnak. Nem fog. Ez ma is tanulság, csak nem mindig veszik komolyan. Előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és azokat tették ugye az oroszlánok vermébe, és nem jutottak a mélyére sem már akkor, hát az oroszlánok ártottak nekik. Akkor Dáriusz király írt minden népnek és nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak, békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel istenét. Szeretném megkérdezni, hogy jó volt, hogy ilyen végzés született? Nem. Miért? Hát az igazat sem szabad kötelezővé tenni.
Az Isten imádatát nem szabad
kötelezni. Így van. Tehát vallási kérdést kötelezni tilos. De akkor ezt még nem tudta. Ez annyira személyes volt, az őszinte felbuzdulásából fakadó, hogy ezt akkor még nem tudta a méd Dáriusz, hogy olyat parancsol meg, amit szintén nem szabad megparancsolni. Egyik végletből a másikba. Ő az élő Isten, és tehát jó a felismerés, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad az ő országa, és meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Hiszen Dáriusz nem tudta azt, hogy ez a parancs, ez hát lelkiismereti kényszer. Nem tehet ilyet. Nem volt világos gondolata még erről. Óriási érték a szabadság, csak nagyon vigyázni kell, hogy senki ne éljen vele vissza. Ugye ezt ismerjük Galata levélből, hogy atyámfél, mi szabadságra hívattunk el. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljunk egymásnak. És akkor folytatja persze az indoklását, hogy aki megment, megszabadít, jeleket, csodákat cselekszik a mennyen és a földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából, és ennek a Dánielnek jó szerencsés lett a dolga Dáriusz országában és a perzsa Círusz országában. Mert itt nem sok ideig tartott Dáriusz uralkodása egyébként. Engedjetek meg záráshoz közeledve néhány fontos kérdést. Milyen különös az, hogy nem próbálta eltitkolni Dániel a tettét, már az imádságra gondolok, a rendszeres Istennel való kapcsolattartó imádságát, nem próbálta eltitkolni a rendelet ellenére. Azt tette, amit a rendelet előtt is szabadon, önként tett. És ugye Dániel addig mindig engedelmes volt a királynak. Ezért volt szimpatikus Dániel, mert nem volt semmi, ami az egyéb ország ügyeit érintő kérdésben valami problémát okozott volna. Ezért akarta őt a többiek fölé emelni. Ebből fakadt az a féltékenység. Mindig, tehát ha olyan rendelet jelent meg bármikor, ami mondjuk az ő államügyeket érintett, akkor nem volt kérdés. De amikor olyan rendelet jelenik meg, ami az Isten iránti hűségétől tartja távol, akkor viszont ő az Isten iránti hűséget választja. Vajon hol tart a földi történelmünk ebben a kérdésben? Milyen különös, hogy a próféta az Isten iránti hűségét mennyire csendesen, külön lázadás, meg tiltakozások, meg emberi torz jellemvonások nélkül fejezte ki. Vagy egyszerűen csak olyan, mintha egy rendeletet simán, így mondhatnánk, nem vett figyelembe. Mintha meg se született volna, mert az ő Istenével való kapcsolatába szólt bele. Ismerjük, hogy az apostolok cselekedetéből is, hogy kinek kell engednünk, nektek, vagy az Istennek. Ítéljétek meg. Hasonló később is a hívők magatartása. Ugye azt tette, amit addig nem ő változott meg, tehát ő nem változott meg, hanem az őt érintő törvény változott meg. Ő nem változott meg. Ez is nagy kérdés, hogy vajon hol tart a történelmünk a hitéletünket érintő kérdéseket illetően. Mi fogunk megváltozni? Vagy a rajtunk és a körülöttünk, rajtunk kívüli és egy úgynevezett sátán által delegált világ fog még nagyobb pusztításra berendezkedni? Hol tartunk? Figyeljük meg, hogy azt gondolták a Dániel ellen szövetkező vezetők, hogy a tervük sikerült, és Dánielt el tudják ítélni. Erre nem számítottak. Tehát erre a végeredményre ők egyáltalán nem számítottak. Tehát tudjuk Babilon összeomlását is Jelenések könyvéből. Figyeljük meg nagyon röviden még a különböző emberi magatartásokat, mert ahogy ugye Salamontól tudjuk a történelem, tehát nincs új a nap alatt, a történelem ismételni fogja önmagát. A szereplők változnak, de a törvényszerűségekben figyeljük meg, hogy talán minden marad hasonlóképpen, párhuzamosan, vagy ugyanaz. Isten mi az, amit nem akadályozott meg ebben a történetben? Nem akadályozta meg. Mit nem? Igen, nem akadályozta meg a rosszindulatú terveket. A rosszindulatú terveket meg sem akadályozta. Nem tudjuk, hogy volt-e köztük valaki, aki esetleg adott jelzést, mint egy Nikodémus Jézusra nézve bölcsen. Azt is elrejthette volna, mert három evangéliumból csak egy János jegyzi meg, hogy Nikodémus adott egy jelzést, hogy a mi törvényünk kárhoztathat-e egy embert, ameddig ki nem hallgatta és nem tudja, mit cselekszik. És már is, mikor megszagolták, hogy az Jézus védelméről szól, rögtön megkapta ő is a megszólást. Tehát nem tudjuk, hogy itt a 120 tisztartó között volt-e bárki, akinek ellenvetése lett volna. Nem tudjuk, mert nagy vonalakban kell lépni a leírásnak. Tehát a rossz indulatú tervet nem akadályozta meg az Isten. A törvény kiadását megakadályozta? Nem. Kiadták a rossz indulatú törvényt. Kiadták. Tehát azért mondom, hogy a történelem ismételni fogja önmagát. Az, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe levigyék, tehát a halálos ítélet végrehajtásáig egészen, az Isten semmit nem tesz. Miért? Hatalmát. Igen, az ő megmentő hatalmát, igen. És milyen különös, hogy az Istennel szerzett valódi tapasztalatok, a kilátástalannak tűnő helyzetekben a legtündöklőbbek, nem? Itt a legtündöklőbb az Istennel szerzett tapasztalat. És egy ember hűsége által sátánnak az egész tervrendszere össze tud omlani. Egy embernek a hűsége elég. Úgy óvatosan hatás vadászat nélkül szeretnék kérdezni. Akartok lenni ez az egy ember? Akarunk lenni ilyen egy emberek? Mert mi van, hogyha elesnek mellőlünk ezren? Vagy jobb felül tízezren? És most itt nem a katasztrófákra gondolok, hanem hogyha mondjuk egy erkölcsi útvonalon történik ez, akkor hogy érezze magát az egyedüli ember? Dániel hogy érezze magát? 120 az egy ellen. Hát abba hagyom én is azt a 30 napig, hát most majd pincébe fogok imádkozni. És különös, hogy Dániel hűsége és tapasztalata mit váltott ki az uralkodóból? Ez is különös. Most már nem ismétlem, mert ugye olvastuk. Nem tudjuk, de lehetett volna talán így is folytatni a történetet, hogy Dániel jelentkezik, és azt mondja, hogy király örökké élj, ne hozz ilyen rendeletet, mert ez a lelkiismereti szabadság ellen van. Örülök a felismerésednek, de ne tedd kötelezővé az én Istenem imádatát. Tehát ugyanúgy, hogy készülnek a szombatünneplők a vasárnap rendelet kiadatására, vissza szoktuk kérdezni, hogy vajon ha szombat törvény jelenne meg, mit csinálnánk? Örülnénk neki? Hogy jaj, de jó, hát nem a vasárnapot teszi kötelező, hanem a szombat, a mi szombatunkat. A kötelezővé tétel a baj. Maga az, hogy tehát jót, tisztát, igazat sem szabad köteleztetni. Isten, egy mondatot jegyezzünk meg, Isten nem alkalmaz kényszert. A nagy küzdelemből olyan sokszor idéztem már, nagyon sok dolgot mi nem látunk át. Nem tudjuk jogszabályokat, helyzeteket. Van egy csomó területe az életnek, aminek a mélyére mi nem látunk. Egyszerűen nincs információnk. De ha az Isten jelleméről tudunk valamit, azt, hogy Isten nem alkalmaz kényszert. Vagy amikor Mózes 40 éven át a lázongó nép élén, hát szenved, ha lehet így mondani, mert szenved. Hát Mózes szenved a népnek a dolgaitól. És végül mit mond abban a híres Mózes énekében, az ő saját gyönyörű énekében, mit mond az Istenről? Hűséges Isten és nem csalárd. Igaz és egyenes ő. Folytatja, hogy az a nép elpártolt, meg hűtlenkedtek. Tehát gonoszul cselekedtek. Tehát van különbségtétel benne, de hát emberek, most ez történt. De az Isten hűséges. Mondhatnám azt, hogy lehet minden ember hazug, ez is egy ige. Az Isten akkor is igaz. Amikor meg nem oldható helyzetekben én is beszélgetek emberekkel, és nincs válaszom. Néha csak kínomban annyit tudok mondani, hogy egy dolgot tudok, az Isten a helyén van. Lehet, hogy én nem. Lehet, hogy együtt nem vagyunk a helyünkön. De az Isten a helyén van. Csak őt keressük. Mert mi sokszor megzavarjuk egymásnak az Istenbe vetett kapcsolatát, meg hitét. Képesek vagyunk sajnos erre. Tudunk segíteni is, egymás hitel által erősíteni is tudunk. Meg tudunk, ahogy mondja az apostolok cselekedetében az egyik ige, hogy megháborították azoknak lelkét. Ezt is vallásilag meg lehet csinálni, felháborítani mások lelkét. Emberek hatással vagyunk egymásra. Az Isten a helyén van. És befejezésül csak kérdezem, hogy vajon a történelemnek ezek a Dániel 6. fejezetében lévő törvényszerűségei, hogy és miként fognak újra kibontakozni, miért van lejegyezve, hanem a mi tanulságunkra. Vajon melyik jelenések könyve fejezethez társítanátok ezt a történetet? Ezt most már idő miatt nem mondom tovább. Tudjátok, mindig szoktam valami tovább gondolni valót adni. Most az egyik az, hogy a fejezeteket rakjuk sorrendbe, a másik pedig ez, hogy nézzük meg, hogy jelenések könyvében hol találjuk meg ennek a történetnek a párhuzamos jelentőségét. És ahhoz képest állapítsuk meg, hogy hol állunk. Hol áll a történelmünk és a mi személyünk ebben a dánieli Istennel való kapcsolatban. És én kívánom, hogy ennek a tanulsága hozza létre bennünk azt, amit egyébként Dáriusz fölismert, hogy ő az élő Isten, örökké megmarad, az ő országa meg nem romlik, és uralkodása mindvégig megtart. Igazából miről beszélt? A második fejezet végén lévő profétikus látomásnak a végén lévő kőszikláról beszél Dáriusz. Ugyanarról, csak személyes felismerésből. Ott meg egy képet használt profétikusan. Ugyanarról beszél Dáriusz is. Ennek az isteni országnak a jellegzetességéről. Kívánom, hogy itt a múló, szabadságot romboló földi létben egy ilyen örökérvényű Isten országa éljen és bontakozzon ki mindannyiunk szívében. Amen.